Ország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az élet titka abban rejlik, hogy Jézusra hallgatunk. Fogd az evangéliumot, olvasd el, és figyelj arra, mit mond Jézus a szívednek. Mert az örök élet igéi nála vannak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar szentmisét a moldvai csángók, miután Josif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar szentmisét celebráljanak a moldvai településen, közölte a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztor Tinka néprajzkutató. A római katolikus vallású moldvai csángók eddig csak Bákó megye székhelyén, Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen, havi egy alkalommal magyar nyelvű szentmisére. Pusztina az első csángók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű szentmisét. A moldvai magyar nyelvű szentmiség bevezetéséért évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta. Az egyesület tagjai július 23-án voltak püspöki kihallgatáson, Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerint Balmazújváros polgármesterén múlik, hogy kapnak-e fizetést a település önkormányzati dolgozói. Latorcai Csaba Budapesten, miután átvette Hegedűs Péter polgármester petícióját, azt mondta, a minisztérium áttekinti a dokumentumban foglaltakat, és segíteni kíván a probléma megoldásában. Az ügy előzménye, hogy az önkormányzat a jogszabályban meghatározott, március 15-i határidőig nem fogadta el az idei költségvetést, valamint a tavalyi zárszámadás sem a kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére. A törvénysértés miatt eljárás indult a kúrián, amely még nem döntött az ügyben. Az államtitkár azt mondta, amíg a kúria nem dönt, addig felfüggesztették a város finanszírozását. Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a távirati irodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Elsősorban az erdőtulajdonosoknak és az erdőgazdálkodóknak nyújtanak ingyenes tájékoztatást, tanácsadást, de emellett az erdészeti szakirányítók és szaktanácsadók munkáját is segítik, valamint az ágazaton kívülről érkező megkereséseket is fogadják. A Napenergia Plus programban már a megemelt keretösszegből kapnak támogatást a sikeresen pályázó családok. Az Energiaügyi Minisztérium a múlt hónapban 30 milliárd forinttal emelte meg a népszerű program keretösszegét. A legújabb támogatói döntésekkel az odaítélt forrásmennyiség felülmúlta az eredetileg 75,8 milliárd forintos keretet. A kormány mostanáig így több mint 19 ezer családtól vállalta át költségeik kétharmadát, összesen mintegy 79 milliárd forint értékben. A Napenergia Plus program a keretemelés jóvoltából a korábban kalkulált 15 ezerrel szemben akár több mint 25 ezer háztartás áramszámláit csökkentheti, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirati irodával. A közleményben azt írták, a jövő a zöld energiáé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és a tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A napenergia hazai aránya az áramtermelésben tavaly a világon a harmadik, Európában pedig a második legmagasabb volt. Az időjárás függő megújulók hatékonyabb, rugalmasabb hasznosításában a legfontosabb eszköz az energiatárolás elterjesztése. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesését követően nagyrészt derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható, jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de a vízpartokon ennél enyhébb, míg a hidegre hajlamos területeken hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Egy ölelés lesz az egész. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Kovács Judittal, az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével beszélgetünk. A részleg idén már 20 éves fennállását ünnepelheti, amit ősszel tartanak majd. Zajlanak az előkészületek. Két évtized alatt számos változás történt, szépült is az osztály, hogy minél kellemesebb légkör fogadja a végstádiumú betegeket. A főnővérrel most visszatekintünk néhány évvel korábbra, és arról is beszélünk, milyen egy munkanapjuk, illetve kiből lehet jó ápoló a hospice osztályon. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégemmel a hospice osztály munkájáról, az ott lévő betegekről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy egyébként idén már a 20. évfordulóját fogja ünnepelni az osztály. Üdvözlöm a stúdióban!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Tavalyi hospice világnap alkalmából elismerésben részesült egy dicséretben a főigazgató úrtól. Hogyan érintette ez a fajta elismerés? Mit szolgált ez az ön munkásságában?
Hát én nagyon meglepődtem, mert hospice világnapon már évek óta főigazgató úr jóvoltából mindig egy dolgozót kiemelnek, és főigazgatói dicséretben részesítenek. És ezt eddig mindig rajtam keresztül intéztük.
Akkor ez meglepetés volt?
Ez meglepetés volt, mert hogy a tavalyi évben azt mondták, hogy most nem lesz. És nagyon meglepődtem rajta, hogy de hát hogy nem lesz? Hát eddig minden évben volt, meg eddig mindig le is van szabályozva, hogy ennek lenni kell. De hát mondom, jó, hát ha nincs, akkor nem lesz. Ugye igazgatónőjékkel is beszéltem közben, ők is mondták, hogy nem, ezt most ne, legyen máskor, mert most úgy nincs pénz. Mondom, jó, akkor ez is megerősíti, hogy most nem lesz dicséret. Aztán, amikor az ünnepségnek ehhez a szakaszához értünk, akkor csak az volt a furcsa, hogy ugye a megszokott menetrend szerint a vezetőség kiállt, kezükben egy oklevél, virág, és úgy néztem, hogy most mi lesz. Mivel én szervezem a hospice világnapokat is, elvileg tudnom kellett volna róla, de ez a rész úgy kiesett.
És itt már gyanakodott.
És hát akkor még csak furcsáltam a dolgokat, de utána felkonferálták, hogy akkor a főigazgatói dicséret átadása következik, és ebben az évben én fogom ezt megkapni. Úgyhogy hát az első reakcióm az az volt, hogy egy könycsepp kicsordult a szememből, de nagyon jó érzés volt, nagyon büszke voltam rá, és tényleg én úgy gondolom, hogy ezt mindenki, aki így az osztályunkon belül is megkapja, azok nagyon rászolgáltak, mert nagyon sokat tesznek a betegekért, a közösségért, illetve a hozzátartozókért.
Ki kaphatják meg ezt az elismerést? Mi az, ami miatt őket dicséretben részesítik?
Valamivel többet tesznek adott időszakban például, vagy éveken keresztül a betegekért, hozzátartozókért, illetve az osztályunk munkájáért. Mindig van valaki, aki úgy kiemelkedik. És nagyon fontos az is, hogy meglegyen már a tapasztalata, meglegyen az sok éves gyakorlata. Ugye vannak különböző kritériumok, amiknek még pluszba meg kell felelnie, de aki az elmúlt évben a leginkább kitűnt a többiek közül, általában ő szokta megkapni ezt a dicséretet. Volt olyan már, aki tényleg olyan szinten saját betegének tekintette a betegeket, hogy kedvencüket főzte például, meg amikor úgy látta, hogy már elég gyenge állapotban vannak, vagy nincsen hozzátartozója, de megemlítette a beteg, hogy ő úgy enne ezt vagy azt, akkor ő elkészítette neki. Ezek az apró kis tevékenységek, kis mozzanatok, amikkel a betegekért egy kis plusz tud adni, ezek azok, amik kiemelik a mi dolgozóinkat a többi dolgozó közül.
Pont emiatt jutott eszembe az, hogy akkor eddig ön látta ezeket, hogy kik ezek a dolgozók, akik kiemelkednek. Tehát önnek kellett figyelni, és aztán elmondani azt, hogy kik érdemelhetik meg ezt az elismerést. És ekkor sem volt furcsa, hogy nem kellett leadni egy ilyen információt?
Igazándiból én akkor kérdeztem a főorvosunkat is, mert ővele mindig átbeszéltük, hogy ki legyen éppen az aktuális szakdolgozó. Kérdeztem igazgatónőjéket, kérdeztem az alapítványunk elnökét, még a kórházi sajtóreferenst is megkérdeztem, mivel hogy ő rajta keresztül mentek a dolgok, és mindenkinek ugyanaz volt a véleménye, most nem lesz, most nem lesz, most nem lesz. Hát akkor most nem lesz. Hát nem tudtam mit csinálni. Egy olyan visszajelzés volt még, hogy ne lázadjak, vagy valami hasonlót üzentek. És még akkor se értettem, hogy de miért.
12 éve dolgozik itt a hospice osztályon, ami nagyon hosszú idő. Egyébként is az egészségügyben azt gondolom, hogy nagyon nagy elhivatottság kell ahhoz, hogy az emberek hosszú éveken keresztül hely tudjanak állni. Mi az, ami itt tartotta a hospice osztályon?
Hát első körben én nagyon félve kerültem oda, hogy fogom-e bírni, mennyire fog megviselni a betegeknek az elvesztése. De annyira jó érzés azt látni, hogy mennyi minden van, amiben segíteni tudunk egy ilyen végső stádiumban lévő betegnek is, és igazán nem nagy dolgokra kell gondolni. Mert még másnál az, hogy a beteg átalussza az éjszakát, egy természetes dolog más osztályokon. Nálunk viszont az egyéb fájdalom és egyéb kínzó tünetek mellett ez egy siker, mert végre tudott pihenni. Vagy a betegünk végül is tud ebédelni, jó ízűen elfogyasztja az ebédjét. Az is egy siker, mert lehet, hogy előtte napokon keresztül akár a fájdalma, akár egyéb más tünete miatt, vagy azért csak, mert éjjel nem aludt jól, nem volt kedve, nem akart enni, elutasító volt, de akkor mégis sikerült megetetnünk, vagy saját maga elfogyassza az ebédjét. Ezek mind olyan apró dolgok, amik a mindennapokban is úgy szebbé teszik a betegnek is, hozzátartozónak is a pillanatokat, és jó érzéssel tölt el mindenkit, hogy na, sikerült, meg tudtuk tenni. És ezt a nővérkék nálunk az osztályon ezt nagyon lelkiismeretesen csinálják, és tényleg próbálnak minden betegért mindent megtenni, amit csak lehetséges, így kórházi körülmények között.
Hogyan került ide a hospice osztályra? Mert azt gondolom, hogy a többi más osztály talán egy kicsit vonzóbb az ápolóknak is, mert hogy kevesebb a negatív élmény, az, ami a hátráltató tényező ebben, amit ön is említett, hogy a lelki oldala ennek. Mi az, ami miatt ön ezt a helyet választotta?
Hát igazándiból nem választottam, hanem ez úgy történt, hogy én az onkológián dolgoztam, amikor jött egy telefon az igazgatóságról, hogy azonnal menjek át. És nagyon meglepődtem, hogy úristen, mit követtem el, mit csináltam, ami miatt rögtön mennem kell az igazgatóságra, de szerencsére semmit, hanem akkor volt ott a hospice osztály megalapítását végző Lubai Sándorné, korábbi főnővér, és hát ő készült nyugdíjba vonulni. És ő jelezte igazgatónőjéknek, hogy ő úgy gondolja, hogy én erre a feladatra jó lennék. Na, ebből az apropóból kellett azonnal átmennem. Egy éjszakát gondolkodhattam rajta, hogy vállalom, nem vállalom, de úgy gondolom, hogy nem bántam meg, mert egy nagyon jó csapatba cseppentem bele, szívvel, lélekkel dolgoznak, a betegek tényleg nagyon szeretnivalóak egytől egyig. Igazándiból én már most úgy gondolom, hogy más osztályon lehet, el se tudnám képzelni magam. Ez olyan családias.
12 év egyébként is hosszú idő. És mi irányította az egészségügy felé?
Hát ott a nagypapámnak a betegsége, illetve a halála volt az, ami miatt úgy gondoltam, hogy akkor egészségügyi pályára szeretnék lépni. Nagyon kötődtem az apai nagyapámhoz, és úgy gondoltam, hogyha ő neki a kórházban annyi mindenben tudtak segíteni, akkor én is ezt szeretném csinálni.
Hogyan látja most a hospice osztálynak a működését, az ottani dolgozókat? Említette, hogy egy nagyon jó csapat működik ott. Miből áll egy-egy napjuk?
Hát a napi munkának van egy sablonváza, ugye a mosdatás, gyógyszerosztás, reggelisztetés, délelőtti tevékenységek, infúzió bekötés, egy gyógytornáztatás, majd az ebédeltetés, gyógyszerosztás, pelenkacsere, esetleg zuhanyoztatás, hogyha van olyan beteg, aki úgy külön pluszban igényli napközben is, illetve vannak mindig olyan részei, amiket nem tudunk előre betervezni. Mert például jön egy születésnap, jön egy névnap, jönnek bizonyos ünnepek, alkalmak, amiket mi szeretünk úgy rendezni ott az osztályon, minthogyha tényleg otthon lenne a beteg, és a családja körében tudná ezeket megélni.
És most már erre egy nagyon szép hely is van, hiszen ott a vendégváró, ami pont emiatt is készült el.
Igen, a társalgunk is nem túl régen újult meg, az alapítványunk jóvoltából, illetve ott is több magánszemély volt, aki önként támogatott minket munkával, alapanyaggal, minden tekintetben, és egy nagyon kulturált, modern, barátságos társalgó helyiségünk lett így kialakítva, amihez tartozik egy játszósarok, hogyha kisgyermekek érkeznek látogatóba, mert nálunk ugye be lehet hozni a gyerekeket is, nincs korhatár. Ha kisgyermekek érkeznek, akkor ők is másabb az a közeg, hogyha egy játszósarokban tud találkozni papával, mamával, meg másabb, mint hogyha a kórteremben a többi beteg között. Nem beszélve arról, hogy a betegeinknek is mennyi plusz tud adni az, hogy ő ismét még láthatta a kisunokáját például.
Hogyan változott a hospice osztály az elmúlt években? Hiszen nagyon sok felújítás történt, amitől szebb és barátságosabb lett. Szerintem az emberek hajlamosak egy kicsit ilyen komoran és sötéten elképzelni ezt a helyet, ami tulajdonképpen ugye a végső stádium elképzelése miatt történik.
Igen, nagyon sokan mondják, hogy hát teljesen másképp képzelték el az osztályt, miután bejöttek hozzánk, megváltozott a véleményük. Az osztályunk eredetileg 2004-ben 10 ággyal indult. Akkor még a régi kórházi ágyak voltak, régi éjjeli szekrények, régi megszokott kórházi környezet, viszont mióta az új helyre költöztünk, azóta nagyon sok mindenben fejlődtünk, változtunk. Voltak korábban is elektromos ágyaink, de most a tavalyi év végén az összes ágyunk le lett cserélve, nagyon modern, nagyon szépen, könnyen kezelhető elektromos ágyakra, amik szépen, könnyen fertőtleníthetők is. A betegeink nagy része önként tudja állítgatni az ágyat úgy, ahogy neki éppen megfelelő. Az összes éjjeli szekrényünk ki lett cserélve, ezáltal még könnyebb lett a betegek ellátása, tehát az étkeztetés, hogyha nem tud a beteg kiülni, akkor az ágyasztallapját oda tudjuk fordítani az ágyba, nem kell plusz még egy eszközt bevinni a kórterembe. Úgyhogy a 8-as kórtermünk például, ami egy nagy kórterem, eddig is 6 ágy volt benne, meg most is, viszont volt középen egy nagy fal, ami két részre osztotta a szobát, és hát elég régi kék csempével volt burkolva. Na most ez a kórtermünk teljes mértékben felújításra került, a csúnya csempék eltűntek, új lett a burkolat, világosabb lett, illetve amit főigazgató úrnak nagyon köszönünk, és a betegek hozzátartozók mind dicsérték még eddig, akik látták, hogy a tavalyi évben a mennyezetre is felkerültek olyan festmények, hogy egy kicsit az is másabbá teszi a kórterem megjelenését. Nem mindegy, hogy egy beteg, hogyha már csak feküdni tud, hogy az csak a fehér plafont látja, vagy esetleg valami szépet, amin el tud gondolkodni, ami esetleg egy kicsit jobb kedvre tudja deríteni.
ha már a betegeket említjük, kik azok, akik ide kerülnek? Milyen betegséggel jönnek ők ide?
Hát végstádiumú daganatos betegeket látunk el főként, de egyéb más krónikus betegségben szenvedő betegek is bekerülhetnek hozzánk, de azok csak kis számban, illetve csak akkor, hogyha daganatos betegek nincsenek előjegyzésben, mert ugye elsődlegesen őértük vagyunk. Fontos, hogy azok a betegek, akik hozzánk kerülnek, már ki legyenek vizsgálva, illetve hogy onkológus lenyilatkozza azt, hogy sajnos már ott tart az a betegség, hogy nem tudnak aktív kezeléssel segíteni, csak tüneti terápia van. Ez a csak tüneti terápia, ez olyan lekicsinylő, de igazándiból ez a betegséget onnantól kezdve, hogy kitalálják, hogy mi a diagnózis, hogy kiderül, mi a baj, onnantól kezdve kíséri végig a beteget. És nagyon sokat segít ez a csak tüneti terápia, mert megváltoztatja a betegnek a mindennapjait, a hozzátartozó mindennapjait, nem látja saját szerettének a szenvedését, mert tudunk rajta változtatni, tudunk csillapítani rajta.
Most ezt így elmesélve azt gondolom, hogy másokban is egy kicsit ilyen szomorúság jön föl. Hogyan tudják ezt a mindennapokban kezelni saját magukban, hogy ne vigyék haza a munkát?
Igazándiból nálunk nincsen szomorúság az osztályon, mert a nővérkék egytől egyig mosolyognak, és ezt a betegek is megjegyezték sokszor, hogy olyan jó, hogy itt mosolyognak a nővérek, hogy jó kedvűek. Van, hogy együtt énekelnek, akár a belső udvarunkon, akár a korteremben. Legutóbb húsvétkor hallottam azt, hogy református lelkésznő minden egyes korteremben elénekelt húsvétra hangoló énekeket, és nagyon élvezték a betegek, és teljesen más lett a hangulata az egész osztálynak, azáltal, hogy egy ilyen énekszó lehetett hallani.
Mitől lesz valaki jó ápoló a hospice osztályon? Egyáltalán az egészségügyben is azt is kérdezhetném, de talán ez egy kicsit kitűnik a többi közül.
Jó hospice ápoló az lehet, akinek van tapasztalata a betegellátásban, kellő empátiával, türelemmel rendelkezik, higgadt, szereti a beteget, szereti azt a feladatot, azt a hivatást, amit ő választott, és segíteni akarjon. Túlzottan nem szabad kötődni a beteghez, mert akkor lenne az, hogy hazavisszük a szomorúságot, a bajt, és akkor az akár az otthoni hangulatra is rányomná a bélyegét. De szeretjük egytől egyig a betegeinket, és tényleg igyekszünk mindent az ő kedvük szerint, az ő kívánságaik szerint ellátni körülöttük.
Ez mennyi idő alatt valósult meg önben, amíg ezt tudta kezelni magában?
Igazándiból túl sok idő nem kellett hozzá, mert már kezdetektől nagyon jó volt a csapat. Nagy részük ugyan már lecserélődött, de olyan összetartás volt mindig ott nálunk a dolgozók között, mintha egy nagy család lennénk. Jól tudtunk összedolgozni, jól tudtunk megbeszélni dolgokat, problémákat megoldani, és ezáltal sokkal könnyebben túl is tudtuk tenni magunkat rajta.
A legutóbbi látogatásom alkalmával a hospice osztályon ott volt egy rendezvény, egy sajtóesemény volt. Én azt láttam, hogy volt fiatal dolgozó. Mennyire szeretnének a fiatalok itt elhelyezkedni?
Változó. Szerencsére az utóbbi években egyre többször halljuk azt a gyakorlatos diákoktól, hogy ők nagyon jól érezték magukat nálunk, ők szívesen dolgoznának nálunk, de ugye eddig mindig az volt a helyzet, hogy a létszámunk az teljes volt, nem tudtunk új dolgozót felvenni, viszont
ez milyen
nagyon
pozitív, milyen jó ilyen,
igen,
hogy teljesen telített.
Igen, viszont most egyéb más okok miatt lett üres státuszunk, amiket próbálunk úgy feltölteni, hogy tényleg szívvel, lélekkel dolgozó és közösségért, betegért mindent megtevő dolgozók legyenek ott velünk, akikkel szívesen dolgoznak együtt a jelenlévő kolléganők is.
Mint oktató kórház, ugye a Markot Ferenc kórház, mi az, amit ilyenkor át szeretnének adni az itt gyakorló diákoknak?
Az, hogy nem biztos, hogy az aktív kezelések, ezek az aktív osztályos vizsgálatok, beavatkozások annyira sokat jelentenének egy nálunk lévő betegnél. Mert nálunk már többet jelent a betegnek az, hogyha nincs naponta vérvétel, és nem szurkálják miatta, vagy nincsen szállítgatva vizsgálatokra, mert tud pihenni békésen, és ezáltal jobban is érzi magát. Ugye nálunk már tudják a betegek nagy többsége, hogy mi a probléma, milyen betegséggel küzd, azt is elvileg tudják, hogy hol tart a betegségük, és ezt próbáljuk elfogadtatni a beteggel is, hozzátartozóval is. Ehhez nem csak a nővérkék tudnak hozzátenni, hanem van mentálhigiénés kolléganőnk is, illetve ha szükséges, pszichológust is tudunk hívni, illetve önkéntesünk is van, aki gyásztanácsadó és pszichológus.
Éppen akartam kérdezni, hogy az ide kerülő betegek hogyan fogadják azt, hogy nekik itt hamarosan véget ér az út?
Ez változó, ez attól is függ, hogy mikor tudták meg, hogy milyen a betegségük, illetve hogy közölték azt velük. És ugye sokan úgy jönnek oda hozzánk, hogy nem tudom, miért vagyok én itt, hát én nem meghalni jöttem, de aztán, ahogy az ő állapotuk is ugye halad előre, tapasztalják azt saját magukon, illetve a szobatársaikon és a többi betegen keresztül is, hogy mi az, amit a nővérkék megtesznek értük, és segítik mindenben őket, és így könnyebben elfogadják azt, hogy igen, már most nem vagyok képes kimenni a mosdóba, most már ágyban mosdatnak, most már nem vagyok képes erre, akkor most már elfogadom a segítséget, és így a beszélgetésekkel, azzal a kedves, szelíd hozzáállással, amit ott a nővérek tanúsítanak a betegekkel, ezzel könnyebbé teszik az elfogadást számukra.
A betegek szokták kérni azt, hogy a mentálhigiénis szakember segítsen, beszélgessen velük egy kicsit, vagy önök szokták már, látják rajtuk, hogy lehet, hogy jót tenne nekik. Hogyan működik ez a része?
Mindkét eset előfordul. Van, amikor mi jelezzük a mentálhigiénis kolléganőnek, hogy jó lenne, hogyha tudna beszélgetni ezzel meg azzal a beteggel. Viszont olyan is volt, nem is olyan régen, hogy maga a beteg szólt, hogy ő szeretné, hogyha mentálhigiénis vele is beszélgetne, illetve a családtagjaival is.
Említette, hogy a gyerekek is bemehetnek az osztályra. Miért fontos ez a betegeknek? Azt mondta, hogy talán utoljára találkoznak ilyenkor. A gyerekek hogyan viszonyulnak ez a helyzethez?
Most a tévében is mindenfélét látnak a gyerekek. Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy el kell őket zárni attól, hogy a hozzátartozójuk beteg, hogy nincs jó állapotban, és ezt így a hospice-on belül mindannyian így valljuk, hogy igenis a gyereknek is, hogyha ő nem zárkózik el, akkor jogosult ahhoz, hogy ott legyen a papa mellett, hogy lássa, hogy papa beteg, papa nem bír már felkelni, neki segíteni kell, ezáltal ő is egy kicsit elfogadóbb lesz a gyengébbek, a betegek felé, illetve nem mindegy az sem, hogy a későbbiekben tudja feldolgozni az elvesztését a szeretett családtagnak. Mert ugye így, hogyha ő a betegség időszakában is találkozhat a szerettével, akkor jobban fel tud készülni. Ha elzárkózik a gyermek, azt mondja, hogy köszönöm, én nem szeretnék bemenni a kórházba papához, akkor viszont nem szabad erőltetni, mert azzal többet ártunk. De ha ő igényli, akkor meg kell adni a lehetőséget.
A hozzátartozók általában hogyan szoktak viszonyulni az ide látogatáshoz?
Én úgy gondolom, hogy szeretnek járni hozzánk, nem azért, mert olyan jó dolog kórházba járni, hanem azért, mert tudják, hogy a szerettük az jó helyen van. Felügyelik, ellátják, figyelnek rá, viszont szeretnék, hogyha még több időt tudnának vele tölteni. Vannak olyan hozzátartozók, akik kérik, hogy én be tudnék jönni mondjuk pénteken, és akkor én szeretném megborotválni, vagy én szeretnék hajat mosni neki, és ezt mi meg tudjuk beszélni. Ezáltal a hozzátartozó azt érzi, hogy még pluszba tudott tenni valamit a saját betegéért, és nem azt érzékelteti, hogy na akkor én most otthonról eltüntettem, és akkor innentől kezdve oldja meg a kórház. Hanem ez a közeli kapcsolat, a kötődés megmaradt köztük, és a betegnek sem mindegy, hogy azt érzékeli, hogy onnantól kezdve, hogy kórházba került is, folyamatosan érdeklődnek iránta, mennek hozzá, segítik, vagy pedig magára hagyják, hogy lesz, ami lesz.
Itt a hozzátartozóknak esetleg van arra lehetőségük, hogy a mentálhigiénis szakemberrel ők is beszélgessenek, vagy ez csak a betegeknek van?
Beteg, dolgozó, hozzátartozó, bárki tud beszélni a mentálhigiénis kolléganővel. Annyi, hogy ő 4 órában dolgozik hétfőtől péntekig, és ezt elvileg meg kell úgy, vagy össze kell egyeztetnünk, hogy jó legyen. Tehát ha valakinek igénye van rá, akkor vagy délelőtt kell bejönnie, vagy a mentálhigiénis kolléganővel úgy egy időpontot egyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen.
Ezt gondolom nekik is könnyebbség, hiszen az elköszönés elfogadása, hogy az út véget ér, az gondolom nekik is nehéz, és még lehet, hogy fel sem fogják ezt a részét.
Igen, sok esetben tapasztaljuk sajnos, hogy amikor bekövetkezik egy haláleset, akkor úgy igazándiból csak egy dolgot hall meg a hozzátartozó, hogy meghalt. És utána bármit mondhatunk, visszakérdez, hogy de akkor hogy csináljuk, hova menjünk, mit intézünk, akkor mit vigyek be? És hiába mondtuk el, ezt el kell ismételten mondani, mert akkor annyira arra fókuszál, hogy meghalt, elvesztettem, ez egy ilyen sokkos állapotnak is mondható, de türelemmel, higgadsággal, illetve ismétlésekkel meg fogja érteni, hogy milyen teendői vannak még a későbbiekben.
A hospice osztály, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a felújítások felé, most is egy ilyen változás előtt állnak, hiszen az udvar is szépülni fog, ami most még egy kicsit talán komorabb, kicsit talán csúnyácskább, de most már ez is szépülni fog.
Igen, jó pár évvel ezelőtt az első udvarunk akadálymentesítve lett, betonozva lett, virágosítva lett, amit nagy erőszeretettel használnak betegeink is jó időben, illetve hozzátartozók is szívesebben beszélgetnek jó levegőn, madácsi csergésről halva a betegeikkel. Viszont most a hátsó udvart is felújítjuk. A Rotary Klubtól kaptunk, az EGRI szervezetüktől egy nagyobb összeget támogatásként. Ezáltal egy filagóriát fogunk oda az udvarra elhelyezni, akadálymentes kijárattal. Meghalván ezt a tervünket, többen is támogatnak minket, csatlakoztak adományokkal, akár munkával, akár anyagi téren is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, nagyon barátságos kis közeget tudunk ott is kialakítani, hogy még inkább kellemes legyen a nálunk töltött idő, és erre az udvarra is akkor ki tudunk majd vinni ülőkocsival is beteget, illetve ágyal is ki tudjuk tolni, hogyha igény van rá.
A hospice osztály nagyon sokszor kap olyan támogatást vagy felajánlást, ami külső forrásból érkezik. Itt már a korábbi hozzátartozóknak ez az adománya, a köszönetnyilvánítás, vagy honnan jön ez a sok szeretet, úgymond?
Ez változó. Van, amikor korábbi betegünk hozzátartozójától például volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor ő szeretne X összeget az osztály alapítványának adni a női fürdőszoba felújítására. És ugye ezt kipótolva nagyon szép lett a női zuhanyzó vizes blokk. De olyan is van, hogy csak hallanak arról, hogy hospice osztály, mit csinálnak, milyen betegeket látnak el, és úgy érzik, hogy nekik ezt valahogy támogatni kéne. És szerencsére ebből a fajta támogatóból is egyre több van, és megtalálnak minket, és örülünk neki, és köszönjük szépen mindenkinek a támogatását.
Igen, itt most pont arra akartam kitérni, hogy talán az önök munkája, az önök hozzáállása vonza be azt, hogy ők szeretnének ide segíteni.
Hát bízom benne, hogy tényleg meg vannak elégedve a munkánkkal, azzal az ellátással, amit ott a nővérkék végeznek, mert a hospice osztály egy olyan speciális osztály, ahol igazándiból az ápolónő az, aki 0-24-ben a beteggel van, aki mindent tud a betegről, mindent a betegért megtesz. Nálunk az orvosi ellátás az idézőjelben egy kicsit háttérbe szorul, mert kell az orvos a betegfelvételhez is, kell a gyógyszereléshez, a terápia beállításhoz, de mégis a nővér az, aki ott van mindig.
Igen, talán még arról nem beszéltünk, hogy kik alkotják itt a csapatot, amit már olyan sokat emlegettünk.
Hát ugye van hospice palliatív licenszvizsgával rendelkező orvos, aki viszi az egész osztályt a hátán, vagyis így volt. Jelenleg 4 szakorvos látja el az osztályunknak az orvosi hátterét, illetve rezidensek is hozzánk vannak irányítva, ami nagyon jó ilyen szempontból, mert minél többen belelátnak az osztályos munkánkba, annál többen lesznek, akik esetleg ajánlják majd, hogy hozzánk kerüljenek a betegek, talán nem fognak annyira félni a mi osztályunktól, és talán egy kicsit a szemlélet is változik majd ilyen téren. És ennek már láttuk az eredményét is. Az ápolónők, ők vannak legnagyobb számban osztályunkon, itt a diplomás ápolótól kezdve a segédápolóig mindenféle nővérke megfordul. Van a gyógytornász, akkor van mentálhigiénés kolléganő, elérhető a szociális munkás, a diétás nővér, akkor jönnek hozzánk katolikus atya, református lelkész, önkéntesek, terápiás kutyus.
A terápiás kutya, ő mondjuk rendszeresen érkezik? És igen. Hogyan fogadják a betegek?
Hát nagyon készülnek minden héten az érkezésére, heti egy alkalommal szokott jönni, de várják, telefonnal készülnek, mert fotózkodni kell vele, jutifalattal készülnek, mert hát muszáj valamit adni annak a kutyusnak, mert az olyan cuki. A kutyus megélvezi, mert őt simogatják, nagyon feladatokat kérnek tőle, és nagyon lemeríti szellemileg a kutyát ez az egész tevékenység, mert ugye nagyon sok emberrel, nagyon sok beteggel találkozik, és meg kell felelnie mindenhol. Tudnia kell, hogy mit szabad, mit nem szabad, hol mehet fel az ágyba, hol nem mehet fel, hol adhat ki hangot, mert azt kérik tőle, hol nem szabad megmukkannia se. Úgyhogy nagyon el szokott fáradni, főleg ez utóbbi napokban a nagy melegben a terápia végére, de feltölti az összes betegünket, illetve a nővérkéket is, mert hogy a kutyus is nem csak a betegekhez jön látogatóba hétről hétre, hanem a dolgozókat is jobb kedvre deríti.
Az elmondottak alapján az jutott eszembe, hogy tényleg minden téren megpróbálják otthonosabbá tenni az itt létet. És ugye már 20 éve van az osztály, idén lesz 20 éves.
Igen, nagyon büszkék vagyunk rá, és éppen ebből az alkalomból szeretnénk is a hospice világnapi ünnepségünket egy kicsit másabbra formálni, mint az elmúlt években volt, hogy méltó legyen ehhez az évfordulóhoz.
Ez egy nagyon kerek évforduló, tehát ez egy jelentős évszám.
Igen, hát idén bízunk benne, hogy valamivel nagyobb létszámban tudunk ünnepelni, mint az elmúlt években, pont erre a kerek évszámra való tekintettel, és ezért egy kicsit nagyobb volumenű műsorral is készülnénk. Szeretnénk, hogyha ez az elmúlt 20 év, illetve a hospice Magyarországon való megjelenése is helyet kapna az ünnepségen. Nem csak előadások lennének, hanem vetítés is, amit tervezünk, remélhetőleg elkészül minden időben hozzá, illetve olyan előadókat szeretnénk meghívni, akik elismert hospice szakemberek, és hosszú évek óta ebben tevékenykednek.
És akkor ez egy tudást ad át az ott dolgozóknak, vagy egy kis plusz forrás nekik?
Általában úgy szoktuk ezeket a rendezvényeket szervezni, hogy az előadóknak elmondjuk, hogy szakemberek is, illetve laikusok is lesznek ott. Hogy úgy készüljenek ők is, hogy olyan megfogalmazásban, amit mondjuk Mari néni is a piacról, ha eltévedt hozzánk az ünnepségre, ő is megért, hogy miről van szó. Hogy ne csak egy zűrzavar legyen a fejükben, hogy beszéltek annyi mindenről, de a felét nem értettem, hanem tudják, hogy igenis, kik kerülhetnek hozzánk, milyen betegek, mit tudunk nyújtani, hogy lehet eljutni egyáltalán hozzánk, mert nagyon sokan ezt sem tudják, hogy van egy ellátás kereső, amiben hogyha beírják azt, hogy milyen hospice ellátást szeretnének, melyik megyében, melyik településen, akkor segítségként ezt kiírja nekik, hogy kit kell keresni. Nagyon fontos, hogy otthonápolásnál például a házi orvosnak kell elrendelnie az otthoni hospice viziteket. De hozzánk kórházi osztályra például bárki jelentkezhet. Jelentkezhet a beteg, a hozzátartozó, ha nincs hozzátartozó, akár a szomszéd is bejelentheti a beteget. Más osztályok, más intézmények is szoktak beteget hozni hozzánk. Tehát olyan fontos információk hangzanak ilyenkor az ünnepségeken el, ami mindenkinek hasznos.
A betegeket bevonják majd az ünnepi forgatagba valahogyan? Ők az ő kedvükben is szeretnének járni ilyenkor?
Korábbi években volt rá példa, hogy akkor ugye a kórházon belül volt a rendezvényünk, hogyha volt olyan állapotú betegünk, és bevállalta, hogy ő átjönne az ünnepségre, akkor átvittük őket. Viszont, hogyha a beteg azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kell nekem, hogy ott nézegessenek, hogy én pont a hospice-on fekvő beteg vagyok, akkor nem erőltetjük, mert ez az ő döntésük kell, hogy legyen. De volt olyan is, amikor hazament a betegünk, mert igen, haza lehet tőlünk menni, nem csak egy út van a hospice osztályon, és visszajöttek pár hónappal később az ünnepségre az egész családjával a betegünk, és ott velünk együtt ünnepeltek.
Hogyan látja a munkájában itt a jövőt, ha egy kicsit kitekintünk a jövőbe? Valamit szeretnének-e újítani az osztályon még, ugye, amit már említett azon kívül? Van-e még olyan területe az osztálynak, amit még szeretnének esetleg szépíteni, felújítani?
Hát az mindig van. Nagy vágyunk az, hogy ugye mi régi épületben vagyunk, és hát ebből kifolyólag a burkolatunk is eléggé régi. Megfoltozott, meg hát az már nem az igazi. És nagy vágyunk az, hogy a kórtermek burkolatát is, illetve a folyosón a járólapot is lecserélni egy modernebbre, szebbre, ami könnyen tisztán tartható, ami még pluszba egy kicsit feldobná az osztály hangulatát. Mert eddig is azt mondták, akik jöttek hozzánk, hogy beléptem az osztályra, és úgy megnyugodtam, mert úgy éreztem, hogy jó, ez most egy jó hely. És pontosan ezért fontos az, hogy ne a foltos csempéket lássák, hogy itt egy kék csempe, ott egy zöld csempe, mi lesz a következő, vagy hogy a sérült járólapot, hanem azt lássák, hogy ez egy szép, egybe van az egész, és egy olyan barátságos küllemet adjunk a hozzánk látogatóknak.
Azt említette korábban, hogy nem biztos, hogy el tudja képzelni már máshol a helyét, hogy ott dolgozzon. Ez miért van?
Én nagyon szeretek a hospice osztályon dolgozni, és korábbi tapasztalataim, akár korábbi munkám, illetve gyakorlatos időszakomban az az, hogy más osztályokon nem tudtunk úgy tenni a betegért, mint nálunk.
Ez a lelki töbletet jelenti?
Lelkileg is, igen, illetve az sem mindegy, hogy mi mit gondolunk, hogy mire van időnk, mit csinálunk meg. Ha éppen le kell ülni a beteghez beszélgetni, akkor most erre kell, hogy idő legyen. És akkor nem szídjuk egymást, hogy nézd, már nem csinál semmit, csak beszélget, mert annak a betegnek arra van szüksége. Vagy ha kivisszük ülőkocsival a betegünket az udvarra, akkor nézd már megint csak kint van, az beszélget. Nem. Annak a betegnek ez volt az, ami egy kis pluszt adott, hogy kimozdult a szobából, kiment az udvarra, vagy ülőkocsival, és megcsodálhatta, hogy milyen szépen süt a nap, hogy csiripelnek a madarak. Most például kettő betegünk rendszeresen csalogatja a madarakat, eteti őket, meg itatják őket, és azt szokták nézegetni az ablakból a függöny mögül, hogy a kismadarakat meg ne ijesszék. Ezek a kis pluszok mind-mind nálunk megoldhatóak. De nem tudom, hogy egy aktív osztályon vagy egy másik osztályon ezt mennyire tudnánk kivitelezni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Kovács Judittal, az Engri Markot Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is, valamint a műsorszerkesztője Berec Renáta nevében is búcsúzom Önöktől. Molnár Andrást hallották. Megdicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!